15. fejezet. Miről tanúskodtak az utasok csomagjai?
Poirot, miután néhány udvarias hazugságot mormolt, és biztosította Hubbardnét, hogy már is küldi a kávét, végre elszabadult, és távozhatott két barátjával. Ezt is elkezdtük, bár nem sok eredménnyel, állapította meg Buck. Ki legyen a következő?
Talán az a legegyszerűbb, ha fülkéről fülkére haladunk. Ezek szerint a 16-os fülkében kell kezdenünk, a kedves Hardman úrnál. A szivarfüstbe burkolózó Hardman barátságosan fogadta őket.
Jöjjenek be, uraim, ha ez egyáltalán lehetséges, kevés a hely ekkora társaságnak.
Buck elmagyarázta jövetelük célját. A jól megtermett nyomozó beleegyezően bólintott.
Rendben van, az igazat megvalva csodálkoztam is, hogy miért nem csinálták meg hamarabb.
Itt vannak a kulcsaim és a zsebeimet, és ki akarják forgatni, csak tessék, uraim, adjam le az utitás.
Majd a kalauz leveszi. Michel?
A két utitáska tartalmát hamar átvizsgálták, és semmi különöset nem találtak benne, legfeljebb egy kicsit sok szeszes italt.
Hardman úr rájuk kacsintott. Az ilyen útitáskákat nem nagyon nézik meg a határon, kivált, ha a kalauzzal megállapodik az ember.
Adtam neki egy kötek török bankjegyet kiosztásra, és eddig nem is volt baj.
És Párizsban? Hardman megint csak hunyorított. Az, ami ebből a kevésből megmaradt, már a hajszesz feliratú üvegben lesz, mire Párizsba érünk, magyarázta. Úgy látszik, hogy maga nem hisz az alkohol tilalom áldásaiban, monsieur Hardman, mondta Buck mosolyogva.
Eddig nem nagyon érintett az alkohol tilalom, felelte Hardman.
Persze, persze, a zugívók, mondta Buck élvezettel ízlelgetve a szokatlan szót. A maguk amerikai kifejezései olyan eredetiek, olyan kifejezők.
Szívesen elmennék Amerikába, mondta Poirot.
Jó néhány új módszert eltanulhatna, mondta Hardman. Európának ideje lenne felébrednie, mert félig már alszik.
Igaz, hogy Amerika a haladás hazája, hagyta rá Poirot. Sok minden csodálok az amerikaiakban, de persze lehet, hogy régi módi vagyok, az amerikai nők nem olyan vonzók, mint az én hazám hölgyei. A kacér kedves francia és belga lányok. Azt hiszem, nincs párjuk a világon.
Hardman elfordult, és egy pillanatra kinézett a hóborított a tájra.
Lehet, hogy igaza van, monsieur Poirot, mondta. De én azt hiszem, hogy minden ország a maga lányait tartja legkülönbnek.
Hunyorgott, mintha a hó bántaná a szemét. Vakit ez a hó, jegyezte meg aztán.
Úgy látszik, uraim, hogy kezd a dolog az idegeimre menni. Gyilkosság, hó, minden. És nem történik semmi. Csak várunk, és múlik a drága idő. Szeretnék végre valakivel, vagy valamivel foglalkozni.
A tevékenység igazi nyugati eszmény, mondta Poirot mosolyogva.
A kalauz felrakta a csomagokat, aztán átvonultak a következő fülkébe.
Arbuthnot ezredes a sarokban ült, pipázott és egy folyóiratot olvasott.
Poirot elmondta, hogy mi járatban vannak. Az ezredes nem ellenkezett. Két nagy bőröndel utazott.
A felszerelésem többi része hajón megy, magyarázta. Az ezredes, mint katonához illik is, a lehető legszabályosabban csomagolta tele a böröngyeit. Néhány perc alatt végeztek is a vizsgálattal,
Poirot szeme megakadt egy pipaszurkálón.
Mindig ezt a fajta pipaszurkálót használja? Kérdezte.
Általában, ha kapok ilyet.
Értem, bólintott Poirot. A pipaszurkáló éppen olyan volt, mint amilyet a meggyilkolt ember fülkéjében talált.
Konstantinos doktor megjegyzést is tett rá, mikor már a folyosón voltak.
Hiába, mormolta Poirot, akkor sem nagyon hiszem, nem vág össze a jellemével, és ha ezt megmondta az ember, mindent megmondott vele.
A következő fülke ajtaja nem volt nyitva. Ez volt Dragomirov hercegné fülkéje. Kopogtattak. A hercegné mély hangon válaszolt. Tessék! Buk volt a szószólójuk. Nagyon tisztelettudóan, nagyon udvariasan magyarázta el, mit is akarnak. A hercegné szótlanul hallgatta végig, varanyszerű arckifejezése semmit sem árult el. Ha szükséges, uraim, mondta halkan, mikor Buk végzett a mondókájával, ennyi elég is. A kulcsaim a komornámnál vannak, ő majd megmutat mindent. A kulcsai mindig a komornájánál vannak, madám? Kérdezte Poirot. Mindig, monsieur. És ha éjszaka valamelyik határon a vámos azt akarja, hogy nyisson ki egy táskát? Az idős hölgy megvonta a vállát. Nem valószínű eset, de ha előfordul, a kalauz elmegy a komornámért. Feltétlenül megbízik benne, madám? Már megmondtam, felelte a hercegné nyugodtan, nem alkalmazok olyan embereket, akikben nem bízom. Értem, mondta Poirot tűnődve, a megbízhatóság nagyon fontos dolog manapság, talán jobb is egy ilyen megbízható, derékkomorna, mint egy csinosabb, mondjuk, mint egy kedves párizsi lány. A sötét, értelmes szem most Poirot felé fordult, és hosszan megpihent az arcán. Mire céloz ezzel, monsieur Poirot? Semmire, madám, igazán semmire. De igen, azt akarja mondani, hogy helyesebb lenne, ha egy csinos francia lány foglalkozna a ruháimmal. Az lenne a legszokásosabb megoldás, madám. A hercegné a fejét rázta. Schmidt feltétlenül ragaszkodik hozzám, mondta lassan ejtve a szavakat. Feltétlenül ragaszkodik, és ez megfizethetetlen. C'est impayable. A német komorna megérkezett a kulcsokkal. A hercegné németül szólt hozzá, hogy nyissa ki a táskákat, és segítsen az uraknak a vizsgálat során. Ő maga kiállt a folyosóra, és a havat bámulta. Poirot mellette maradt, Bukra bízta a bőröndök megvizsgálását. A hercegné fagyosan mosolygott Poirotra. Maga nem kíváncsi rá, hogy mi van a táskáimban? Poirot a fejét rázta. Merő formaság az egész, madám. Biztos benne? A maga esetében igen. De hiszen én is ismertem és szerettem Sonja Armstrongot. Hogyan gondolkodik maga? Azt gondolja, hogy nem szennyezem be a kezem egy olyan aljas gazember vérével, mint Cassetti? Lehet, hogy igaza is van. Egy ideig hallgattak, aztán a hercegné folytatta. Tudja, mit tettem volna legszívesebben azzal az emberrel? Szóltam volna a szolgáimnak. Korbácsoljátok halálra, és lökjétek a szemét dombra! Amikor fiatal voltam, még így szolgáltattak igazságot, monsieur. Poirot nem válaszolt, csak figyelmesen hallgatott. A hercegné hirtelen, türelmetlenül nézett rá. Maga egyetlen szót sem szól, monsieur Poirot. Szeretném tudni, mi jár a fejében. Poirot merően nézett. Az jár a fejemben, madám, hogy a maga ereje nem a kezében rejlik, hanem az akaratában. A hercegné végignézett fekete ruhába bújtatott karján, karomszerű sárga kezén, gyűrükkel borított ujjain. Igaza van, mondta. Ezekben nincs erő, semennyi sem. Nem tudom, örüljek-e neki, vagy búsuljak-e miatta. Hirtelen sarkon fordult, és visszament a fülkébe. A komorna buzgón csomagolta a táskákat. A hercegné félbeszakította bukhálálkodó beszédét. Nincs szükség bocsánatkérésre, monsieur, mondta. Gyilkosságot követtek el, bizonyos dolgokat meg kell tenni. Ennyi az egész. Maga nagyon megértő, madame. A hercegné kurta biccentéssel bocsátotta el őket. A következő két fülke ajtaja sem volt nyitva. Buk megállt, és megvakarta a fejét.
Az ördögbe is, diábel, mondta kényes eset. Diplomata útlevelük van. A csomagjuk mentesítve van.
Vámvizsgálat szempontjából, de most gyilkosságról van szó. Tudom, mégis nem szeretném, ha kellemetlenségeink lennének. Ne nyugtalankodjék, barátom. A gróf és a grófné meg fogja érteni a helyzetet. Emlékezzék, milyen készséges volt Dagomirov hercegné is.
Ő igazi nagyasszony, ezek is magas társadalmi állású emberek, de úgy láttam, hogy a gróf kissé kötekedő természetű. Nem tetszett neki, hogy a feleségét is ki akarta hallgatni, és ez sem fog tetszeni neki. Mi volna, ha megfeledkeznénk róluk? Úgy sem lehet semmi közük a gyilkossághoz. És miért szerezzek kellemetlenséget magamnak, ráadásul fölöslegesen?
Nem értek egyet magával, mondta Poirot. Biztos vagyok benne, hogy Andrényi gróf megérti a helyzetet. Legalábbis tegyünk próbát velük. Mielőtt Buk bármit mondhatott volna, bekopogott a 13-as fülke ajtaján.
Tessék!
Szólalt meg egy hang belülről. A gróf az ajtó melletti sarokban ült, és újságot olvasott. A grófné a túlsó sarokban az ablak mellett ült, vagyis inkább hevert. Párna volt a feje alatt, mintha aludna.
Bocsásson meg, gróf úr, kezdte Poirot, elnézését kérem, hogy megzavartuk,
minden csomagot átvizsgálunk a vonaton. Az esetek túlnyomó többségében merő formaság az egész, de meg kell tennünk.
Monsieur Buck azt mondja, hogy magának, mivel diplomata útlevéllel utazik, joga van megtagadni a kérésünket.
A gróf egy pillanatig gondolkozott.
Köszönöm, mondta aztán. Azt hiszem, nem kell, hogy kivételt tegyenek velünk. Szeretném, ha ugyanúgy átvizsgálnák a bőröngyeinket, mint a többi utasét.
A feleségéhez fordult. Remélem, nincs ellene kifogásod, Elena.
Nincs, vágta rá habozás nélkül az asszony.
Gyors és elég felületes munkát végeztek. Poirot úgy látszik, azzal akarta enyhíteni a feszültséget, hogy mindenféle apró megjegyzést tett ilyesféléket. Ez a címke nedves a bőröngyém, madám. Ezt akkor mondta, amikor leemelte a csomagtartóból a névbetűkkel és grófi koronával díszített szattyán bőrtáskát. A grófné egy szót sem válaszolt erre a megállapításra. Úgy látszott, untatja az egész szertartás, összegömbölyödve megült a sarokban, és álmodozva bámult ki az ablakon, miközben a férfiak az ő csomagjaikban kotoráztak a szomszéd fülkében. Poirot befejezésül kinyitotta a mosdó fölötti szekrénykét, és belenézett. Egy szivacs volt benne, krém, púder és egy trionál feliratú üvegcse. A kutató csoport kölcsönös udvariaskodás után távozott. Ezután Haberné fülkéje következett, majd a halotté, aztán Poirot-é. Eljutottak a másodosztályú fülkékhez. Az elsőben 10-es és 11-es fekhely, Mary Debenham és Greta Olson tanyázott, az angol lány olvasott, a svéd hölgy aludt, de felriadt, amikor beléptek. Poirot elmondta a mondókáját. A svéd hölgy nyugtalannak látszott, Mary Debenham közönyösnek. Poirot elsőnek a svéd hölgyhöz fordult. Ha megengedi, madmazel, először a maga csomagjait nézzük át, legyen olyan kedves, menjen át utána az amerikai hölgyhöz, nézze meg, mi van vele.
Átköltöztettük a következő kocsi egyik fülkéjébe, de még mindig kétségbe van esve, amiatt, amit talált.
Szóltam, hogy küldjenek kávét neki, de azt hiszem, a számára az a legfontosabb, hogy beszélgethessen valakivel. A jóságos védnő csupa segítőkészség volt, hogy ő rögtön megy, hogy nagyon megviselhette Haberné idegeit, ami történt, sőt már az is, hogy el kellett válnia a lányától, és útra kellett kelnie, hogy a táskája nyitva van, ő már is megy, és csak egy kis szalmiáksót visz magával. Ügybuzgón elrohant. A holmiával egy-kettőre végeztek, a lehető legkevesebb csomaggal utazott. Valószínűleg azt sem vette észre, hogy a kalapdobozából egy kis drótot kiszedtek. Debenham kisasszony letette a könyvét. Poirot figyelte. Mikor a nyomozó hozzáfordult, nyomban átadta a kulcsokat. Poirot leemelte az egyik táskát, kinyitotta. Ekkor a lány megkérdezte. Miért küldte előtt, monsieur Poirot?
Hogy én, mademoiselle?
Hát, hogy az amerikai hölgynek segítsen.
Pompás ürügy, de azért csak ürügy.
Nem értem, mademoiselle.
Azt hiszem, nagyon is jól érti, mosolygott a lány. Azt akarta, hogy egyedül maradjak, nem igaz? Ezt maga mondja, mademoiselle, és nem én, de ezt maga gondolta, és nem én. Maga mindenre gondol.
Van egy francia közmondás, mademoiselle,
hogy aki maga magát mentegeti, maga magát vádolja.
Qui s'excuse, s'accuse.
Ezt akarta mondani, ugye?
Higgy el, nekem is van józan eszem és némi megfigyelő képességem.
Maga valamiért a fejébe vette, hogy nekem tudnom kell valamit erről a kínos ügyről. Egy olyan ember meggyilkolásáról, akit sosem láttam életemben.
Képzelődik, mademoiselle. Egyáltalán nem képzelődöm, és azt hiszem, csak az időt pocsékoljuk, ha kerülgetjük a dolgokat, és nem nevezzük a nevén.
És maga nem szereti az időveszteséget.
Nem. Maga rögtön a tárgyra tér.
Szereti nevén nevezni a dolgokat.
Hát, nevezzük a nevén.
Meg kell kérdeznem, mit jelentenek azok a szavak, amelyeket Szíriából jövet hallottam az úton. Konyában leszálltam a vonatról, hogy megmozgassam berozsdásodott tagjaimat, ahogy az angolok mondják. A homályban a maga hangját hallottam, mademoiselle, meg az ezredes hangját. Maga ezt mondta neki.
Most nem.
Most nem.
Majd, ha vége lesz az egésznek, majd, ha túl leszünk rajta.
Mit jelentenek ezek a szavak, mademoiselle?
A lány halkan visszakérdezett.
Azt hiszi, hogy a
gyilkosságra vonatkoznak?
Én kérdeztem magától valamit, mademoiselle.
A lány felsóhajtott, egy-két percig gondolkozott. Aztán összeszedte magát, és azt mondta.
Igen, azok a szavak valamire vonatkoztak, de nem árulhatom el, hogy mire, és becsület szavamat adom, hogy recsettet sosem láttam, csak itt a vonaton.
Vagyis nem magyarázza meg a szavait?
Ha minden áron így akarja fogalmazni, nem. Egy feladatra vonatkoztak, amit elvállaltam.
És most már vége?
Hogy érti ezt?
Vége van, nem igaz?
Miből gondolja?
Figyeljen rám, mademoiselle.
Egy másik esetet is elmondok. Isztambulba érkezésünk napján késett a vonat. Maga nagyon izgatott volt, mademoiselle. Maga, aki máskor annyira nyugodt, annyira ura önmagának. Elvesztette az önuralmát. Nem akartam lekésni a csatlakozó vonatról. Legalábbis ezt mondta.
De az Orient Express minden nap jár, mademoiselle,
még ha lemarad róla, akkor is csak 24 órát veszít.
De bennem kisasszony, mintha kezdte volna elveszíteni a türelmét.
Úgy látszik, arra nem gondol, hogy az embert Londonban a barátai várhatják a pályaudvaron, és hogy egy napi késés is rengeteg kellemetlenséggel járhat, megállapodásokat boríthat fel.
Szóval ez az oka?
Várják a barátai a pályaudvaron? Nem akar kellemetlenséget okozni nekik?
Úgy van!
Azért mégiscsak furcsa. Mi furcsa?
Hogy ez a vonat késik. Sőt, most komolyabb a késés, és nincs lehetőség táviratozni, és nem értesítheti a barátait távbeszélőn?
Távolsági beszélgetésre gondol?
Telefonra?
Igen, távolsági hívásra, ha jól tudom, Angliában ez a neve.
Meridebe nem akaratlanul is elmosolyodott.
Távolsági beszélgetésnek hívják, javította ki.
Igen, nagyon bosszantó, hogy se táviraton, se telefonon nem értesíteti őket az ember. Ezúttal mégis másként viselkedik. A magatartásában nyoma sincs türelmetlenségnek. Nyugodt, bölcsen türelmes. Mary Debenham elpirult, és az ajkába harapott. Elment a kedve a mosolygástól. Nem is válaszol, mademoiselle?
Sajnálom, nem vettem észre, hogy válaszolnom kellene? Hogy miért változott meg a viselkedése, mademoiselle?
Attól félek, hogy maga a bolhából is elefántot csinál, monsieur Poirot.
Poirot bocsánat kérően tárta szét a kezét. Nekünk, nyomozóknak megvan ez a hibánk. Azt szeretnénk, ha mindenki mindig egyformán viselkedne. Nem tűrjük a kedély változásokat.
Mary Debenham nem válaszolt. Jól ismeri Arbuthnot ezredest, mademoiselle?
Poirot érezte, hogy a lány megkönnyebbül az új kérdés hallatára.
Az úton találkoztam vele először.
Elképzelhetőnek tartja-e, hogy ismerte Recettet?
A lány határozott mozdulattal rázta meg a fejét.
Biztos vagyok benne, hogy nem ismerte.
Miért biztos benne?
Abból, amit mondott.
Pedig a meggyilkolt fülkéjének padlóján egy pipa szurkálót találtunk, mademoiselle, és Arbuthnot ezredes az egyetlen ember a vonaton, aki pipázik.
Le nem vette a szemét a lányról, de Debenham kisasszonyon sem izgalom, sem zavar nem látszott. Csak ennyit mondott.
Elképzelhetetlen, ostobaság! Arbuthnot ezredes nem az az ember, aki eféle bűnbe keveredik, kivált egy ilyen szimpadias bűnesetbe.
Szavai annyira egybevágtak Poirot gondolataival, hogy a nyomozó magában igazat adott neki. Fennhangon pedig így folytatta.
Figyelmeztetnem kell, hogy nem ismeri nagyon jól az ezredest, mademoiselle.
A lány vállat vont.
Ismerem ezt az emberfajtát.
Poirot nagyon szelíd hangon kérdezte. Nem árulja el, mit jelentenek ezek a szavak, ha majd túl leszünk rajta?
Nincs több mondani valóm, felelte a lány hidegen.
Nem baj, mondta Hercule Poirot. Én akkor is kitalálom.
Meghajolt, távozott, és becsukta az ajtót maga mögött.
Okosan tette ez, barátom, kérdezte Buck, mert ezzel figyelmeztette méghozzá nem csak őt, hanem az ezredest is.
Barátom, ha nyulat akar fogni az ember, vadászgörényt tesz az üregbe. Ha van benne nyúl, ki fog ugrani? Én is csak ezt tettem.
Beléptek Hildegarde Schmidt fülkéjébe. A komorna tisztelettudó, de kifejezéstelen arccal állt előttük. Poirot gyorsan végzett az ülésen lévő kis táskával, aztán intett a kalauznak, hogy vegye le a tartóból a nagyobb bőröndöt.
Szabad a kulcsokat? Kérdezte.
Nincs bezárva, monsieur.
Poirot kikapcsolta a pántokat, és kinyitotta a táskát.
Emlékszik, hogy mit mondtam? Fordult oda Buckhoz.
Nézzen csak ide!
A bőrönd tetején egy sietősen összecsavart, barna, kalauz egyenruha volt. A német nő magatartása teljesen megváltozott.
Ah! Sikította. Ez nem az enyém! Nem én tettem ide! Nem is néztem bele ebbe a táskába, amióta elindultunk! Nem én voltam! Nem!
Könyörgő szemmel nézett egyik emberről a másikra. Poirot barátságosan belekarolt és megnyugtatta.
Nincs semmi baj, elhisszük, amit mond, ne nyugtalankodjon. Én annyira biztos vagyok benne, hogy nem maga tette ide az egyenruhát, mint mondjuk abban, hogy maga jó szakács.
És maga igazán jó szakács, nem igaz? A komorna zavarában elmosolyodott.
Igen, kérem, mindegyik úrnőm azt mondta, hogy jó szakács vagyok.
Elhallgatott. A szája is tátva maradt ilyettében.
Semmi baj, mondta Poirot, minden rendben van.
Elmondom, hogyan történhetett a dolog. Az az ember, akit maga egyenruhában látott, kijön a meggyilkolt férfi fülkéjéből, magába ütközik. Bal szerencse, ez az ember azt hitte, hogy senki sem fogja látni. Mit tegyen? Meg kell szabadulni az egyenruhától. Eddig ennek köszönhette a biztonságát, de most már csak bajt hozhat rá.
tekintete egy pillanatra a feszülten figyelő Bukra és Konstantinosra esett. Ráadásul ez a nagy hó, ami minden tervét összezavarta. Hova dugja az egyenruhát? Minden fülke foglalt. Nem. Végre az egyiknek nyitva van az ajtaja, és nincs bent senki. Azé a nőé lehet, gondolja, akivel az imént összefutott a folyosón. Besurran, ledobja az egyenruhát, gyorsan belegyömöszöli a csomagtartón lévő böröntbe. Időbe telik, amíg megtalálják. És aztán, kérdezte Buk.
Meg fogjuk beszélni, felelte Poirot figyelmeztető pillantást lövelve felé.
Magasra emelte az egyenruhát. Egy gomb, felülről a harmadik hiányzott. Poirot belenyúlt az egyenruha zsebébe, és kiemelte belőle a kalausz kulcsot, amivel minden fülkét ki lehet nyitni.
Itt a magyarázat! Hogyan járhatott ez az ember ki és be, zárt ajtókon keresztül? Kiáltotta Buk. Fölösleges volt Hubbardné asszony kérdésekkel bombázni. Akár nyitva volt az ajtó, akár zárva, ezzel a kulcsal, könnyűszerrel ki és bejárhatott az az ember. Ha már kalauz egyenruhája volt, miért ne lehetett volna kalauz kulcsa is?
Miért ne? Visszhangozta Poirot. Eszünkbe juthatott volna. Emlékszik, Michel is mondta, hogy Hubbardné asszony fülkéjének a folyosóra nyíló ajtaja be volt zárva, amikor a csengetésre be akart menni hozzá. Úgy van, monsieur, mondta a kalauz, ezért is gondoltam, hogy csak képzelődik a hölgy.
Ha, most már egyszerű a magyarázat, folytatta Buk. Biztosan be akarta zárni a két fülke közti összekötő ajtót is, de mocorgást hallott az ágyból, és megijedt.
Most már csak a skarlát vörös kimonót kell megtalálnunk, mondta Poirot.
Igen, de a hátralevő két fülkében csak férfiak vannak.
Azért az ő csomagjaikat is megnézzük.
Természetesen is emlékszem rá, hogy mit mondott.
Hector McQueen készségesen beleegyezett a vizsgálatba.
Amit csak akarnak, mondta bűntudatos mosollyal, úgy érzem, hogy az egész vonaton én vagyok a leggyanúsabb. És ha megtalálják azt a végrendeletet, amiben minden vagyonát rám hagyja az öreg, végem van.
Buk gyanakodva nézett rá.
Persze, csak tréfáltam, tette hozzá McQueen sietve. Egy vasat sem hagyott volna rám, hasznára voltam az igaz, ami a nyelveket meg a többit illeti, ha csak a jellegzetes amerikai angolt beszéli valaki, nem sok szerencsével fog járni. Nem vagyok nyelvész, de azért tudok egyet-mást, ami szállodákban, vásárlásnál elengedhetetlen, franciául is, németül is, olaszul is.
Egy kicsit hangosabban beszélt, mint máskor. Lehet, hogy minden készsége ellenére nyugtalanította a vizsgálat. Poirot megfordult.
Semmi, mondta, még egy áruló végrendelet sem.
McQueen felsóhajtott.
Nagy kő esett le a szívemről, mondta jókedvűen.
Az utolsó fülkébe léptek be. A tagba szakadt olasz és az inas csomagjában semmi érdekeset nem találtak. Megálltak hárman a kocsi végében, és egymásra néztek.
Hát most mit teszünk? Kérdezte Buk.
Visszamegyünk az étkező kocsiba, felelte Poirot. Mindent megtudtunk, amit meg lehet tudni.
Meghallgattuk, miről tanúskodtak az utasok, miről tanúskodott a csomagjuk. Mindent szemügyre vettünk, amit lehetett. További segítségre nem számíthatunk. Most már az eszünket kell használnunk.
A zsebébe nyúlt, de a cigaretta tárcája üres volt.
Egy pillanat, már is megyek maguk után, mondta, de cigarettára lesz szükségem.
Nagyon furcsa, nagyon bonyolult eset ez. Ki járt kelt a skarlát vörös kimonóban? Hol van a kimonó? Bár tudnám. Van valami ebben az ügyben, valami olyan tényező, amit nem vettem észre. Ez az eset azért bonyolult, mert bonyolultá keverték. De majd beszélünk róla, bocsánat egy pillanatra. Gyorsan végigment a folyosón, benyitott a fülkéjébe, tudta, hogy az egyik böröngyében jócskán van még cigaretta, levette a böröndöt, kinyitotta, aztán leült, és bámult
bámult. A bőrönben legfelül egy sárkány mintás, vékony, skarlátvörös sejem kimonó volt, gondosan összehajtva. Szóval így vagyunk, mormolta. Ez nyílt kihívás. Rendben van. Állok elébe.
Harmadik rész. Poirot hátradől a székben és gondolkozik. Első fejezet. Melyikük?
Mikor Poirot belépett az étkezőkocsiba, Buck és Konstantinos doktor éppen beszélgetett. Buck csüggetnek látszott. Itt van, mondta Poirot megpillantva, majd mikor barátja helyet foglalt, hozzátette. Ha megoldja ezt a rejtét, elismerem, hogy vannak még csodák. Csak nem ejti zavarba az eset. Természetesen zavarba ejt, se füle, se farka. Úgy van, mondta az orvos, és érdeklődve nézett Poirotra. Az igazat megvallva el se tudom képzelni, mit fog most tenni. El se tudja képzelni, mondta Poirot tűnődve, aztán elővette a cigaretta tárcáját, és álmatag szemmel rágyújtott szokásos rövid cigarettájára. Számomra ez a legérdekesebb az ügyben. Nem folyamodhatunk a megszokott módszerekhez. Vajon igazat mondanak-e ezek az emberek, vagy hazudnak? Nem tudjuk eldönteni, azaz csak magunkra számíthatunk. Ez az eset megdolgoztatja az agysejtjeinket. Nagyon szép gondolat, mondta Buck, de milyen nyomon indulhat el? Már megmondtam, barátom, meghallgattuk az utasok vallomását, és láttuk, amit látni lehetett. Nem sokat értünk az utasok vallomásával, nem mondtak semmit. Poirot a fejét rázta. Nem értek egyet magával, barátom. Az utasok vallomása számos érdekességgel szolgált. Igazán, kételkedett Buck, nem nagyon vettem észre, mert nem nagyon figyelt oda. Mondja meg, mit mulasztottam el? Lássunk egy példát mindjárt az első vallomásból, amit meghallgattunk, az ifjú McQueenéből. Volt egy igen fontos kijelentése, legalábbis az én számomra. A levelekről? Nem, nem a levelekről. Ha jól emlékszem, ezeket mondta. Utaztunk. Recset úr be akarta járni a világot. Nehézségei voltak, mert nem tudott egyetlen idegen nyelvet sem. Inkább a tolmácsa voltam, mint a titkára. Szeme ide-oda járt a doktor és Buck között. Még mindig nem látják? Ez valósággal megbocsáthatatlan, hiszen még egy alkalmuk volt, hogy észrevegyék. Az imént azt mondta, ha csak a jellegzetes amerikai angolt beszéli valaki, nem sok szerencsével fog járni. Azt akarja mondani, hogy kérdezte Buck még mindig értetlenül. Maga meg azt akarja mondani, hogy nevezzük nevén a gyereket. Nem bánom. Recset nem tudott franciául. Mégis, mikor a csengetésre éjszaka megjelent a kalauz, egy franciául beszélő férfi azt mondta neki, hogy nincs rá szükség, tévedés volt az egész. Méghozzá olyan kifejezéseket használt az illető, amit franciául alig tudó emberek nem nagyon használhattak volna. Ce n'est rien, je me suis trompé, ezt mondta. Úgy van, kiabálta izgatottan, Konstantinos, észre kellett volna vennünk, emlékszem, még meg is nyomta a szavakat, amikor elismételte nekünk. Most már megértem, miért nem törődött az össze-vissza görbült órával. 37 perccel éjfél után Recset már halott volt, és a gyilkos beszélt, fejezte be Buck csattanósan. Poirot rendre utasítóan emelte fel a kezét. Ne siessünk ennyire, és ne tételezzünk fel többet, mint amennyit ténylegesen tudunk. Annyit láthatunk biztonsággal, hogy az említett időpontban 12 óra 37 perckor egy másik ember bent volt Recset fülkéjében, és ez az ember vagy francia volt, vagy jól beszélt franciául.
Maga nagyon óvatos, öregem!
Egyszerre csak egyet léphetünk. Nincs bizonyítékunk rá, hogy Recsett az említett időpontban már halott volt.
De hiszen magát egy kiáltás ébresztette föl.
Úgy van, ez igaz.
Bizonyos értelemben ez a felfedezés nem sokat változtat a helyzeten, okoskodott Buk. Maga hallotta, hogy valaki mocorog a szomszéd fülkében. Ez a valaki nem Recset volt, hanem egy másik férfi. Nyilván a vért mosta le a kezéről, eltüntette a büntet nyomait, elégette a terhelő levelet. Aztán megvárta, még minden elcsitul, és mikor azt hitte, hogy biztonságban van, hogy szabad az út, becsukta és beláncolta Recset ajtaját belülről, kinyitotta a Hubbardné fülkéjébe vezető ajtót, és kisurrant. Minden úgy történt tehát, ahogy eddig is gondoltunk. Csak az a különbség, hogy Recsettet fél órával korábban ölték meg, és az órát azért igazították 13:45-re, hogy a tettesnek alibije legyen.
Nem valami fényes alibi, mondta Poirot. Az óra mutatói 13:45 mutattak, azt az időpontot, amikor a fülkébe behatoló idegen távozott a büntet színhelyéről.
Igaz, ismerte el Buk csalódottan. De hát akkor hogy magyarázza ezt az óra ügyet?
Ha a mutatókat csak ugyan átállították,
ha...
Mondom, az újonnan beállított időpontnak kellett, hogy legyen valami jelentősége. A természetes az volna, ha mindenkit gyanúsítanánk, akinek nincs megbízható alibije a jelzett időpontra, vagyis 13:45-re.
Úgy van, mondta az orvos, helyes az okoskodás. Foglalkozzunk.